ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szobotka Tibor, író és őre, előadja Mádi Szabó Gábor és Sinkó László.
Könnyű helyzetben vagyok Szobotka Tibor író és őre című novellájával, amelyet most bemutatok az újírás szeptemberi számából, mert nem kell sokat beszélnem róla. Ugyanis rendkívül szép, tiszta, világos üzenetű írás. Novella a szó hagyományos legjobb műfaji értelmében, olyan, amelyben szívesen látnánk sokkal többet is nyomtatásban mai novella szegény irodalmunkban. Filozófikus mélységekbe vivő, parabolisztikus, az élet és a hivatás, a lehetőségek és a szükségszerűségek rejtelmeiről meditáló novella az író és őre, számvetést tükröző és számvetésre késztető. Érdekes kettősségként benne érzem az időskor letisztult bölcsességét és az el nem feledett, az emlékekben és az idegekben egyaránt őrzött fiatalság kihívását. És egy másik kettősséget is, a komor, riasztó témát, amellyel látszólag ellentétben áll a hangvétel szelítsége, a tündérmeséket mondó nagyapák mesélő stílusa. Ez az ellentét azonban tényleg csak látszólagos, valójában a stílus, a forma nagyon is illik a tartalomhoz. Kiváló írói ötlet, rátalálás. Hangsúlyozottabbá válik általa a mondandó, kényszerítőbbé az életünkkel, munkánkkal, élet- és világlátásunkkal való számvetés a novella hatására. A többit nem kell magyaráznom azoknak, akik olvasták, vagy olvasni fogják a novellát, illetve akik meghallgatják most rövidített változatát.
A fejedelmi székvárost egy ismeretlen szerzőkönyve tartotta izgalomban. A könyvváros, aki az író munkáját kiadta, maga sem számított akkora feltűnésre, mint amelyet a könyvecske keltett, ezért nem nagy példányszámban bocsátotta közre, annál nagyobb és kellemesebb volt a meglepetése, amikor a könyv olyannyira kelendőnek bizonyult, hogy hamarosan második, majd harmadik kiadásról kellett gondoskodni. Mi volt hát az izgalom és az érdeklődés oka, holott ebben a városban, mint egyebütt is, kevés könyvet olvastak, s ha mégis rabló históriákat, szerelmes történeteket. Ezúttal az izgalom és az érdeklődés oka a felháborodás volt. Az ismeretlen szerző műve ugyanis arról szólt, hogyan ölte meg egy apa nyomorékon született gyermekét. Ez még hagyján. A feltűnő és elfogadhatatlan az író álláspontja volt, aki a gyilkos apát nem tartotta kegyetlennek, sőt, egyenesen arról igyekezett olvasóit meggyőzni, az apának kötelessége volt életképtelen gyermekét a reáváró és kivéthetetlen megpróbáltatások elől mindenáron, tehát a halál árán is megmenteni. Ez az álláspont, az olvasók egyöntetű véleménye szerint, tarthatatlan és elítélendő volt. Íróját nem csak gyanúsá tette, hanem egyenesen vétkessé, hiszen olyan gondolatokat sugalmazott, amelyek az emberi élet kioltásának mentségéül szolgálhattak, sőt, az bizonyos körülmények között kötelességszerűvé tették. Az író nagy elhitető erővel írt, és munkájának egész jellege olyan volt, mintha a valóságot ábrázolná. Aki ilyen nyomós érvekkel tudja bizonyítani, hogy az életképtelen gyermek halálra adandó, és ilyen hitelesen tudja részletezni magát a gyilkosságot, nos, az ilyen ember miért ne tudná alkalomattán csak ugyan halálra adni a gyermekét? Ezt kezdték vitatni a székvárosban. Éppen ezért a felette elégedett könyvváros elérkezettnek látta az időt, hogy a könyvszerzőjét megnevezze és kiszolgáltassa. Ugyanekkor még valami történt. A város egyik kolostorát körülvevő árokban oszlásnak induló csecsemő holttestét találták. A kis tetem semmiképpen sem volt olyan állapotban, hogy megmondható lett volna, életképes volt-e a csecsemő vagy sem. De egyfelől az író érveinek hamis, de formailag meggyőző igazsága, másfelől az ábrázolás, mint egy helyszíni hitele most már egy olyan személy felé terelte a gyanút, aki amúgy sem állott a fejedelem kegyében. A fejedelem ugyanis maga is elolvasta a szóban forgó könyvecskét, kötelességének tartotta, hogy minden a népét foglalkoztató eszméről, vagy éppen pletykáról tudomást szerezzen. De az udvarában tartózkodó írók és költők akiket azért tartott, hogy bizonyos ünnepi alkalmakat még ünnepibbekké tegyenek, egymáson túltéve győzték meg őt arról, hogy a most már néven nevezett szerző nem csak rossz író, de ártalmas a közerkölcsökre, hitelét rontja az írói mesterségnek, és mindenestől olyan ember, aki inkább való börtönrács mögé, mint más tisztességes írók vagy polgárok társaságába. A fejedelem belátta környezete érvelésének igazságát, s mivel magát minden tekintetben méltányos, az erényhez ragaszkodó és alapvetően jó szándékú embernek tartotta, amellett az írót utálta, börtönbe vetette őt, és megindította ellene a vizsgálatot. Elkezdődött tehát a bizonyítási eljárás, amelynek azt kellett igazolnia, születette az írónak a könyv megírásától a kinyomtatásig terjedő időben gyereke, akit eltehetett láb alól. Ezt ugyanis az író mindvégig és elszántan tagadta, bizonyítani csak egyetlen ember tudta volna, az író felesége. De az eltűnt. Ez megint csak roppant gyanús momentum volt a törvény szemében is. Hogyan tűnhetett el egy asszony nyom nélkül?
Az őr egy csendes város várbörtönében teljesített szolgálatot. Nem éppen távol a székvárostól, de eléggé messze ahhoz, hogy annak zaja zenéje ne hatoljon el ide. Komor gyász nehezedett rá. Felesége újszülött gyermekével együtt nemrégiben hunyt el. Nagyon szerette az asszonyt. A gyermeket még nem volt ideje megszeretni, de jó lelkének minden áldásos tulajdonságával árasztotta volna el nyilván őt is, ha a kegyetlen végzet másként nem határoz. A csendes várost erdő vette körül, ahonnan ősszel és télen rőzsét hordtak az anyókák meggörbült hátukon, az erdei ösvény pedig egy tágas rétre vezetett, amelyet így tavasz idején friss virágok leptek el. Kora délután volt, és a szép idő nem csak az őr magányos lépteit vonzotta az erdő és a rét felé, hanem kicsalta oda a város asszonyai gyermekeit is. A nagyobbacska gyermekek játszottak, az anyák térdük közé fogták a kicsinyeket, járni tanították őket. Az őr is úgy érezte magát, mint egy anya. Mosolygott, meg-megállt, lehajolt, megsimogatta a kicsinyek fejét. Meleg volt, az őr kisé meg is izzadt derékban feszes állig gombolt zubbonyában. A zubbony azonban még másra is figyelmeztette. Kötelességére a törvényszolgálatában. Vissza kellett fordulnia, hogy meginduljon kanyargós útján felfelé a várnak, amely a rabokat és az őröket egyaránt elnyelte.
Ebben a várban raboskodott az író. Az őr ismerte az író esetét. Szolgálatának hosszú órája alatt gyakorta eltűnődött azon, mi is hát az igazság. Mert az író kétségtelenül nem látszott gyilkosnak. Szelíden és megnyerően viselkedett, mintha nem fogta volna fel, milyen súlyos bűn, amellyel vádolják. Tanult ember létére szívesen elbeszélgetett az őrrel, ismerte bánatát, vigasztalta, s felcsillantotta előtte a reményt, hogy lesz még egyszer kedves párja, szelíd, szép szavú gyermeke. Az őr komolyan hallgatta az írót, hitte is, meg nem is, amit mond, hiszen a beszéde meggyőző volt. De a vád... A vád... A törvény nem tévedhet ilyen nagyot. Elhatározta, hogy elkéri tőle azt a bizonyos könyvecskét, talán nem is igaz, hogy az áll benne, amit mondanak felőle. De az írónak itt a börtönben nem volt egyetlen példánya sem a könyvéből, ezért csak arra tudott vállalkozni, hogy elmondja őrének könyve tartalmát. Ám az őr így, amint az író elmondta, miről szól írása, nem nagyon értette, mit is akart az író bizonyítani, s az író is csüggetten állapította meg, hogy a szó nem olyan erős kifejezője gondolatainak, mint a betű, amit leír. Az őr még mindig kétségeskedve azt kérdezte az írótól, ne szerezzen neki papírt, tintát, tollat. Az író szeme felcsillant. Azt mondta, semmit sem nélkülözött olyan keservesen ezekben a hetekben, mint az írást. Az őr azt remélte, hogy régi könyvét, azt, amiért vád alá fogták, fogja újraírni, ehelyett másikat írt. A történet megint egy gyilkosság története volt, egy olyan gyilkosságé, amely csak részben hasonlított ahhoz, amelyel az írót vádolták, de hát egyedül egy gyilkosnak járhat az esze mindig gyilkosságon. Egy baráti társaságban gyilkosokról beszélgettek, gyilkosokról, akikkel soha nem találkoztak. De a társaság egyik tagja gyilkos volt, csak éppen nem vallott. Tettének emlékét gondolatai ébrezgették. A társaság megegyezett abban, hogy a gyilkos hajlam mindenkiben ott lappang, azonban egyedül a düh, vagy az elkeseredés egy bizonyos pillanatában serken fel olyan határig, hogy mint végső megoldást számba vesszük, persze aztán elutasítjuk. De ez az emlékező egy olyan őszi estét idézett fel, amelyben magukat nyomorútnak érző emberek nyüzsögtek az utcán, a fejedelmi székvárosban, s a világ is olyannak tűnt fel, mint amely tele van bűnnel, tehetetlen kétségbeeséssel. Ekkor az emlékező felé egy vak közeledett. Az emlékeit felidéző tudta, hogy a vak nyomába szegődött. Mi vonzotta hozzá? A képtelenség. A mindenség sarkaiból kifordult rendetlensége, amely a világtalant megteremtette. A vallomást tevő, illetve nem tevő, mit szépítsük, az író maga. Csak ő lehetett. Nos, a vallomást tevő, illetve nem tevő társasága azt állította, szerencsére nem szaladgálnak gyilkosok úton útfélen. Nem, állította az író, persze csak gondolatban. Gyilkosok nem, de áldozatok igen. És annak a lehetősége, hogy kiből válik gyilkos, kiből áldozat, rajtunk múlik. Választásunkon, vagy elhatározásunkon, vagy kiszolgáltatottságunkon. A vak egy ideig az író előtt ment. Elértek az utca sarkára. A vak botja egy lépéssel megelőzte őt magát, tétován végig simította az utca szegélyét, majd még egy rövidke lépést tett, aztán megállt. Aznap esté volt a fejedelemnél, nagy volt a forgalom, a fogatok egymás után robogtak el az úttesten. A vak biztonsággal várta azt, aki karját több-kevesebb gyengétséggel megragadja, és átvezeti őt a vonuló gördülő fogatok között. Az emlékeit idéző most szorosan a vak mellé állt. Suttogva megszólalt, mehet bátran, nem jön kocsi. De a vak nem hitt a bíztató szavaknak, ösztönei gyorsan és pontosan működtek, nem mozdult. Egy pillanatra valami különös merev feszültség kapcsolta össze a két embert, aztán újra hallatszott a hang, talán túlságosan is türelmetlenül és mohón. Csak menjen, mire vár? A vak tépelődött. Igen, csak ugyan mire vár? Hiszen az idegen idegen, és nem ellenség. Megindult. Nem mindjárt gázolták el. Az emlékező látta, mint egy ideig imbolyogva jár a fogatok között, botját makacsul maga előtt tartva, holott nem ügyelt rá senki. Aztán csak a bot koppanása hallatszott. A gyilkos eleinte gyors léptekkel távolodott tettének színhelyétől. Aztán léptei meglassultak, könnyűnek és szabadnak érezte magát. Szépnek egy rút, bűntelennek egy bűnös világban, amelyben az ízlés, a csin, a rend visszatért bemocskolt helyére, amelyben a megbillent egyensúly helyre állt. Az író őre letette a kezében tartott lapokat. Nem tudta pontosan, mit gondoljon, de pontosan tudta, mit tegyen.
Igen, az őrt útja a vizsgálóbiztoshoz vezette. A vakember kegyetlen elpusztítása nem lehetett semmiképpen csak a képzelet terméke. Aki ezt leírta, át is élte tettének minden mozzanatát. Enélkül a leírás hiányos, suta lett volna, és semmiképpen sem meggyőző. Így vélekedett a vizsgálóbiztos is, aki haladéktalanul összehívta az ítélkező bíróságot. Ez a bíróság fölöslegesnek találta az író meghallgatását. A vád olyan kézzel fogható volt, az írás oly tényszerű beismerést tartalmazott, hogy visszamenőleg is igazolta azt a gyanút, amelynek alapján az írót nyomorékon született gyermekének megölésével vádolták. A halálos ítélet meghozatalának közlésére a vizsgálóbiztos kötelezték, de az őr semmiképpen sem kerülhette el, hogy védencével, akinek voltak éppen ő volt a védence, ne találkozzék. Tűnődve gondolt rá, milyen hangulatban fogja találni. Nos, jókedvűnek nem volt mondható, de igazában borúsnak sem. Arra a kérdésre kíván-e vacsorát, nemmel válaszolt. Másfelől viszont azt tudakolta, mikor kerül sor az ítélet végrehajtására. Az őr ezt nem tudta teljes bizonyossággal, de elképzelhetőnek tartotta, hogy már másnap hajnalban. Néma hallgatásba merültek. Az őr keserű lelkiismeretfurdalást érzett, hogy elárulta az írót. De ugyanakkor nyugtatta magát, hogy másként nem tehetett. Őt minden emberi és isteni törvény felmenti tettének súlya és következményei alól. Az őr már azt érezte, hevesen vágyódik kifelé. Tarthatatlan ez a csend. Ám akkor váratlan dolog történt. Az író megszólalt. Azt mondta, írói pályája nem volt különösen sikeresnek mondható, bár azt maga sem tudja, milyen is, vagy miből tevődik össze egy sikeres írói pálya. Minden esetre ez a méltatlan út, amit eddig megtett, váratlanul méltó és megbecsült befejezéshez közeledik. Hiszen íme, alkotásának olyan nagy az olvasókra gyakorolt hatása, hogy a halálát hívja ki, és ezt kevés író mondhatja magáról. Ő itt, a halálos ítélet végrehajtását várva, megérte a legnagyobb sikert, az írás döntő diadalát. Képzelete oly megtévesztően valóságosnak ábrázolta a világot, hogy túltette magát a teremtésen is. Éppen ezért, ha nem is mint Isten, de mint Lucifer száll alá a sírméjébe, s egy írónak legalább olyan dicsőség Lucifernek lenni, mint Istennek.
Hajnalban mégis minden másként történt. Alig derengett, amikor az őrön kívül több személy lépett be az író cellájába. Egy pap, feszülettel a kezében, az őrparancsnok, két porkoláb, akik így együtt alig fértek el a keskeny helyiségben. A legmeglepőbb jelenség azonban maga az író volt, aki már korán sem látszott olyan nyugodtnak, mint amikor az őr utoljára hallotta szavait. Az író valamiféle ösztönös mozdulattal, amelynek én már alig ha volt jelentősége, végig gombolta a kabátját, vagy tűrte, hogy a porkolábok közrefogják, és velük együtt elindult a lépcsők felé, amelyek a vár udvarra vezettek. Itt már készen állott a frissen ácsolt bitófa. Az államügyész felolvasta a vádiratot és az ítéletet, azután összetekerte papírjait. Intett, a hóhérsegédek megragadták az írót. Az őr látta, hogy az író reszket. Gyengéden csillapítóan mellé lépett, megfogta a karját, sőt, még a vállára is ráhelyezte a kezét. A rab azonban ellökte a becéző tenyeret, és egészen váratlanul megfordult, mint aki el akar rohanni. Az őr és egy másik porkoláb természetesen útját állották, és most már mindketten szoros marokkal fogták. Mint hiába. Az író csillapíthatatlan volt. Dühöngve rárontott őrére, leütötte őt, és kétszer keményen az arcába vágott. Négy ember csimpaszkodott az őrjöngőbe, aki egyre azt kiáltozta, hogy ártatlan, hogy élni szeretne, hogy mindaz, amiért halállal lakol, merő kitalálás. Hát nem értik? Nem értik? Nem értik? De voltak éppen nem a beléje csimpaszkodó négy embernek, akik között már nem volt ott az őre, sértődötten félrevonult, sikerült megfékezni az írót, hanem az egyszerűen magába roskadt. A világ ítéletét fogadta el, vagy az erőszakét? Ez soha nem derült ki.
Az idő tartósan jó volt, és ez a kivégzés követő szabadnapján az őrt arra csábította, hogy elinduljon szokott sétájára az erdő és a rétek felé. Elmélkedése azonban most nem irányult egyedül a saját sorsára. Pontosabban úgy irányult rá, hogy sorsát összekapcsolta az íróéval. Méltatlankodásából nem tudott magához térni. Megütette őt, az egyedüli jótevőjét. Ezek után kételkedni sem lehetett abban, hogy az író a gyilkos, a természete volt gyilkos. Talán nem is tehetett erről a természetéről, de ez semmiképpen sem jelenthetett bocsánatot a számára. Gyilkosoknak nem volt helyük a tisztesség világában. És kikből állott a tisztesség világa? Mindenek előtt belőle az őrből, azután a fiatal anyákból, gyermekeikből, apáikból, akik családjukért és hazájuk felvilágzásáért dolgoztak, a fejedelemből, aki bölcsen és igazságosan uralkodott, és tanácsosaiból, akik bölcs és igazságos tanácsokkal látták előtt. Az őr éppen ezért elégedetten sétált a virágokkal illatozó réten. Gyönyörködött a természet buja gazdagságában, amelynek pompája az ártatlan emberek jutalma volt. S mindenki ártatlan volt, aki elfogadta a törvényeket és a 4 évszak változását.
Aztán egyszer csak a fejedelmi székvárosban jelentkezett az asszony, az író felesége. Felbukkanása váratlan volt, és mindenkit meglepett. Azt állította, hogy csak most értesült férje kivégzéséről, s nem bírja magában tartani titkát. A kolostor árkában lelt gyermeket ő ölte meg. Vallomását a bírák kételkedve fogadták. Minden esetre azonban őrizetbe vették, de ugyanakkor kényelmetlenül gondoltak arra, hogy egy olyan tiszta és lezárt ügyet, mint amilyen az íróé volt, újra felbolygassanak. Ebből semmi jó nem származhatott. A gyilkosságért valakinek lakolnia kellett. Nos, valaki lakolt is érte, ennyivel mindenki beérhette. Miért ölte meg a gyermekét? Kérdezték az asszonytól a kelletlen bírák. Meg akart szabadulni tőle. A gyereket csak a férje szerette, ő nem. És nem szerette az a szép tevője sem, akinek kegyeit éppen akkor sikerült elnyernie. Miért nem jelentkezett előbb? De hiszen megmondta már, hogy semmit se tudott az egész ügyről. Ő rejtezett. És most miért bújt elő rejtekéből? A nő vállat vont. Kezdetben a lelki ismeretére hivatkozott, de később kiderült, hogy a szeretője elhagyta, s valamiképpen úgy akart bosszút állni a hűtlen férfin, hogy gyilkosnak vallja magát. Ezt az érvelését a bíróság nem fogadta el. Nagyon valószínűtlennek hangzott, s egybevetve az asszony fogyatékos elmebeli képességeivel, felettébb kétségesnek tűnt fel, hogy gyilkosa lehet saját magzatán. Hiszen minden anya szereti gyermekét. Az apa nem feltétlenül, különösen akkor nem, ha író. De azért az asszony továbbra is fogságban tartották.
Lassan az asszony körül mégis szorulni kezdett a hurok. Akadtak, kik látták egy bizonyos sötét éjszakán a kolostor körül lapakodni. Ilyenek mindig akadnak. Ettől az asszony megijedt, és sietve visszavonta előbbi vallomását, amelynek értelmében maga volt a csecsemő gyilkosa. Kezdetben azt állította, ő bíztatta fel férjét, hogy ölje meg a gyermeket, de a tett végrehajtója mindenképpen az író volt. Majd miután figyelmeztették, hogy ez a beismerés nem menti fel őt a vád súlyos következményei alól, újabb vallomást tett. Ebben már azt állította, hogy férje ölte meg a nyomorékon születettet, a saját szemével látta a gyilkosságot, de megakadályozni nem tudta, mert férje erőszakoskodott vele és büntetéssel fenyegette, ha segítségért kiáltozik. A gyilkosság otthon, a lakásukon esett, megtörténte után férje magával vitte a tetemet. Ő utána lopózott, és így értesült arról, hogy a kishalott a kolostor árkában gyugszik. Így volt, esküszik a Bibliára, ő ártatlan. A bíróság habozott. Az asszony vallomásában sok minden volt meggyőző. Sok minden azonban kétségeket ébresztett. Az író sorsa, élete gondolkodása egyértelműbb volt. Végül is úgy döntöttek, hogy a nőt nem bocsátják szabadon, ám kivégezni sem kívánják, az ügyet lezártnak tekintik. Az asszony ott hervadt el valahol egy börtöncella mélyén, de neki már őre sem volt. Az igazság pedig ott úszkált messze a felhők felett. Aki a napba nézett, néha látta a fényét, de ezt a fényt emberi tekintet sokáig nem állta. Sem az íróké, sem az őröké.
Elhangzott Szobotka Tibor, író és őre. Előadta Mádi Szabó Gábor és Sinkó László. Szerkesztette Katona Imre József. Rendezte Hámor János. A hangfelvételt 1981-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, november 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.
Népek meséi. A tüzes vízözön. Osztják népmesék. Fordította Gulya János.
A tüzes vízözön. Szalehárd vidéki mese. Tóram Isten fent lakik az égben. Egyszer csak a felesége lebetegedett, s mint az a dolgok rendje, fiat szült. Betette egy bölcsőbe, ringatta. Tórem Isten ekkor odajött és megparancsolta. Zárjátok be egy gyermeket egy kerek kőházba. Aztán odafordult a fiához, és ezt mondta neki. Én majd keresni foglak, de hogy mikor, ez az én dolgom. Ezzel fogták a fiút, elvitték, bezárták egy házba, az ajtaját lelakatolták. Rövid ideje volt-e már ott, hosszú ideje volt-e már ott, egyszer csak fölült a bölcsőben, és így szólt. Tórem Isten atyám felém se néz, pedig azt mondta, én majd keresni foglak. Üldögél tovább. Rövid ideig ülte, hosszú ideig ülte, egyszer csak megtapogatja az arcát. Megint csak megszólalt. Már felnőtt szakállas ember lettem, mégis senki se néz felém. Tórem Isten atyám talán már nem is él. Nem tudok tovább itt maradni, hiszen egész eltespedek már. Így beszélt, aztán megmozdult. Egy mozdulatával a kőházat összetörte, úgy, hogy még szilánkja sem maradt. Aztán nézgelődni kezdett, meglátta a napot, és észrevette, hogy a városban egy aranyház emelkedik. Biztosan az apám háza lesz, azt gondolta magában, és elindult feléje. Oda ment, kinyitotta az ajtaját, belépni már nem volt ideje, mert az apja már jött is feléje. Fiacskám, miért jöttél ide? Kérdezte tőle. Mondtam neked, hogy amikor kell, majd elmegyek érted. De most már nem kell lesz, menj, amerre akarsz. Aztán, ha erős emberrel vagy fortélyos emberrel találkozol, magadra vess. Megbírsz-e vele vagy sem, az már a te dolgod. Ha megvártad volna, hogy én keresselek fel, nálad erősebb ember, nálad fortélyosabb ember nem lett volna. Megharagudott erre a fiú is, aztán így válaszolt az apjának. Akár bírok vele, akár nem, ez az én dolgom. Ezzel megfordult, s kiment. Elment, beköltözött Isten apja testőrének a házába. Ott éldegélt náluk. Egyszer csak, hogy nem, a fiú a testőr feleségével viszonyba keveredett. A dolog kitudódott, Tórem atya összehívta a népét, és megparancsolta nekik. Öljétek meg őt! Hogyan öljük meg, kérdezték az Isten emberei. Amennyi ló csak van a városban, mind fát hordjon, a fából rakjatok mágiát, a mágián égessétek meg. Hadd égjen, hadd pusztuljon, ilyen ember nem kell, hogy éljen. A nép így is tett. Nagy tüzet raktak, aztán a fiút bedobták a lángok közé. Ő egy szót sem szólt, egy könnyet sem ejtett. A tűz meg égett éjjel-nappal. Amikor kialudt, Tórem Isten megparancsolta a népének. Menjetek, nézzétek meg, mi lett vele. Az emberek csak ugyan oda mentek, megnézték, hát látják, a tűz helyén egy kis tó keletkezett, a tavon pedig egy kis ludacska úszkál fel s alá. Visszamennek az emberek, a Tórem Isten már is kérdezi tőlük, no mit láttatok? A tűz helyén tó keletkezett, a tavon pedig egy kis ludacska úszkál, csak is az Isten fiú lehet az.
Ha így van, parancsolta most meg a Tórem Isten, puskát neki, menjetek, lőjétek agyon!
A nép megy is, egész éjjel lövöldöznek az emberek, egész nap dúrogtatnak, végül a puskaporuk is elfogyott. De a kis ludacskának semmi baja sem lett, fortélyosabb volt, mint ők, nem tehettek benne kárt. Alig múlt el egy kis idő, egyszer csak az emberek észreveszik, hogy a kis ludacska kiment a partra, és ott sétálgatni kezdett. Még egyszer oda néznek, hát látják, a kis lúd már nincs sehol, ellenben az Isten fiú jövöget a város felé. Jön, aztán bemegy az apja testőrének a házába. Azt mondja neki, itt vagyok, ölj meg. No, mikor ölsz meg? Ölj meg, hát a puszta kezeddel megölhetsz most. Megharagudott erre a testőr, neki gyűrkőzött. Megharagudott az Isten fiú is, ezzel ő is neki gyűrkőzött. Birokra keltek. Az Isten fiú félkézzel elkapta apja testőrének a fejét, és megcsavarta úgy, hogy az menten levált a nyakáról. A testőr meghalt. Ezután a fiú fogta magát, és megint csak elment az apjához. Alig, hogy odaért a háza küszöbére, az apja már jött is elébe.
Fiacskám, mit csináltál már megint? Mit tettél az én testőrömmel? Kérdezte tőle, majd így folytatta.
Rossz neked itt az égi mezőkön. Menj, nézd ott lent, ott is van egy föld, ott is él egy nép. Szállj le hozzájuk, légy a gazdájuk. Ők majd tisztelnek téged, könyörögni fognak hozzád. Így hát az istenfiú, Tórem istenfia leszállt az égből, lejött erre a földre. Gondjába vette ezt a népet. Ha megbetegedtek, ő gyógyítgatta őket. A nép imádni kezdte. De ez szemet szúrt az égi atyának, Tórem istennek. Engem már nem is tekint ez a nép. Fortéos gazdájuk miatt egészen megfeledkeztek rólam. Gazdástul együtt meg kell, hogy öljem őket. Tüzes vízözönt bocsátok a földre, így kezdett el gondolkodni. Meghallott ezt a fiú, megmondta a népének. Tórem isten atyánk el akar pusztítani bennünket, tüzes vízözönt akar bocsátani a földre. Az Isten fiú népe könyörögni kezdett gazdájához. Mi imádunk téged, rengeteg sok drága sejmet, 7 tálnyi aranyat adunk neked, 7 tarkalovat áldozatul leölünk, 7 fekete rókát levágunk, vidd el, add oda az égi atyának. A nép könyörgött, bemutatták az áldozatokat is, a fiú pedig elindult az apjához. Belépett hozzá, és így kezdett beszélni. Tórem isten, égi atya, a népem könyörög, nézd ezeket az áldozatokat, és ne ölj meg minket. Te csak ne szólj, ne is beszélj, mához egy hétre tüzes vízözönt bocsátok a földre. Megharagudott erre a fiú is, így felelt az apjának. Ha bocsátani akarod, hát csak bocsássad. Én a népemet nem hagyom. Aztán elbúcsúzott tőle, jó életet, köszöntötte, és visszament a földre. A népe nyomban kérdezi tőle, miért hoztál? Mához egy hétre Tórem isten atyánk tüzes vízözönt bocsát a földre. Erre a nép megrémült, férfi, nő sírni kezdett. Az istenfiú megsajnálta őket, gyermekeim, szólott hozzájuk, ne sírjatok, amíg életben vagyok, ne féljetek. Erre azok egy kicsit megcsendesedtek, bár a víz csobogása egész héten át hallatszott a fejük fölött. Zúgott a víz, zúgott, de a földre nem jutott le. Beesteledett már a 7. nap is, a víz még most sem érkezett le a földre. Nézeget az égi atya is lefelé. Ugyan hová lett a víz, amit alábocsátottam, kérdezi meglepődve. Aztán megnézi jobban, hát látja ám, a 2 föld között, a felső ég meg a föld között egy vastag oldalú résztek nő van. A rengeteg tüzes vízözön abban gyűlt össze. Az égi Tórem isten atyának pedig már nem volt több vize az égben, amit még alábocsáthatott volna. Így hát a föld megmaradt a mai napig is úgy, ahogy annak előtte volt.
A vadász és a 7 fejű erdei manó. Irtis vidéki mese. Volt egyszer egy réti jávor szarvasra, erdeirén szarvasra vadászó ember. Ennek az embernek kutya helyett egy medve, meg egy farkas volt a kísérője. Ez az ember egy alkalommal azt mondja a húgának. Húgom, amíg vadra járok, ne söpörd fel a szobapadlóját, meg a hajadat se fésüljed ki. A húga ezt válaszolta. Hogy ma itthon a kutyáidat, valaki gyakran jár erre, mihelyt kiteszed a lábad, rögtön jön be hozzám. A bátyja csak ugyan otthon hagyta az állatait. Láncra kötötte őket, aztán nekiérett a mezőnek csak úgy magában, amit hanti ember sohasem szokott megtenni. Hát alig, hogy az ember elment, a húga rögtön felsöpörte a padlót, megfésülte a haját, az állatok fülébe meg ólmot öntött, hogy ne halljanak. Alig, hogy elkészült, jött is a 7 fejű erdei manó. Bementek a házba, aztán ott csókolózni kezdtek. Az ember a leány bátyja meg ez alatt vadászgatott. Egyszerre csak látja ám, a 7 fejű erdei manó jön utána. Hirtelen fölmászott hát egy nagy növésű vörös fenyő tetejébe. A 7 fejű erdei manó meg oda ment a fához, fogta a baltáját, és nekiállt, hogy a fát az emberrel együtt kivágja. Vágja, vágja, eléri már a fa szívét is, mikor a fa alatt hirtelen megjelenik egy nyúlasszony. Testvér, hát te mit csinálsz itt? Kérdezi a 7 fejű manótól. A réti jávor szarvasok, az erdei rénszarvasok vadászát akarom megenni, de ő felmászott ennek a vörös fenyőnek a legtetejére. Hadd csak ide azt a fejszét, testvér, mondta a nyúlasszony, te addig pihenj egy kicsit. A 7 fejű erdei manó erre odadta neki a fejszét, ő maga pedig lefeküdt aludni. A nyúlasszony meg ez alatt kiigazította a fatörzsét, erősebbé tette, mint annak előtte volt. Ahogy készen lett vele, megszólalt. Testvér, hely, ideje már felkelni, edd meg már a réti jávor szarvasok az erdei rén szarvasok vadászát. Amint fölkelt a hétfejű Manó, nyomban észrevette, hogy a vörös fenyő törzse erősebben áll, mint valaha. A nyúlasszony közben elszaladt, eltűnt a hétfejű erdei Manó szeme elől. Erre a hétfejű erdei Manó újra nekiállt vágni a fát. Vágja, vágja. Egyszer csak valahonnét ott termett egy vidra. Testvér, hát te mit csinálsz itt? Kérdezte a vidra is a hétfejű Manótól. A réti ávor szarvasok, az erdei rén szarvasok vadászát akarom megenni, de felmászott ide a vörös fenyő tetejébe. Testvérem, adj csak ide nekem azt a fejszét, pihenj egy kicsit. A hétfejű erdei Manó odatta a fejszét a vidrának, ő meg lefeküdt. A vidra ekkor lement a folyópartjára, hozott egy csomó homokot meg iszapot, körülrakta vele a fát, és ezzel úgy megerősítette, hogy megint erősebb lett, mint volt. Amikor elkészült, oda kiáltott a hétfejű erdei Manónak. Testvér, kelj föl! Fel is kelt a hétfejű erdei Manó. Látja ám, a vörös fenyő még most is milyen keményen áll a helyén. Egyszer csak arra röpült egy holló, és letelepedett a vörös fenyő csúcsára. Öreg, hát te mit csinálsz itt ennek a fának a tetején? Kérdezte az embertől. Meddig fogod itt még fúvatni magadat a tavaszi meg az őszi szelekkel? Kedves öcsike, hova menjek? Meg akar enni a hétfejű erdei Manó. Öcsike, mondd csak, amikor réti jávor szarvast meg erdei rén szarvast öltem, ugye, hogy a rúdra akasztott jó zsíros húsokból bebelaktál? Valóban így volt. Ettem én nálad, ahányszor csak rént ejtettél. Menj hát el akkor gyorsan a házamba, szólítsad elő az én két kutyácskámat, a medvét meg a farkast, és mondd meg nekik, a gazdátokat a hétfejű erdei Manó meg akarja enni. A holló ment is, rászállt az emberháza kémény nyílásának a szélére, és bekiabált a házba. Medve, farkas, gyertek tüstént, gazdátokat a hétfejű erdei Manó fel akarja falni. A medve felemelte a fejét, figyelni kezdett. Mit beszélsz, te holló? Kérdezte tőle. Gyertek tüstént, gazdátokat a hétfejű erdei Manó meg akarja enni. A medve ennek hallatára abban a pillanatban felugrott. Lánca rögtön 4-5 darabban szakadt le róla. Így a medve elszabadult és útnak eredt. A farkas is ment volna utána, de ahogy felugrott a lánc, visszarántotta, úgy, hogy hanyatt esett. Ekkor elkezdett üvöltözni. Testvér, gyere vissza, szabadíts ki engemet is! A medve visszafordult, a farkasról bőrével együtt leszaggatta a láncot. Most aztán nekiramodtak mind a ketten. Közben a gazdájukat fújdogálta a tavaszi szél, fújta az őszi szél. Úgy, hogyha az orrára lószőrt tettek volna, bizaz meg nem maradt volna rajta. Ha egy kis fűszálat tettek volna rá, biz az sem maradhatott volna meg rajta. De nem sokáig fújta már a szél, mert megérkezett a medve. Ahogy odaért, elordította magát. Úgy elordította magát, hogy a vörös fenyő, az egész fenyőerdő megremegett belé. Aztán a farkassal együtt nekirontott a hétfejű erdei Manónak. Lentről a farkas meg a medve szaggatták karmaikkal, fentről pedig az ember a fejszéjével vagdalta meg az íjával lövöldözött rá. Háromszor fordult meg az év, háromszor múlt el a nyár meg a tél. Háromszor esett az eső, háromszor jött meg a hó, mire elérkezett a hatalmas hétfejű erdei Manó halálának a napja, mire végül is meg tudták ölni. Ekkor az ember összehordott 300 gajasfát, 300 szárazfát, és a hétfejű erdei Manót elégette. Déli szél a hamvát északra vitte, északi szél a hamvát délfelé szórta, nem maradt meg belőle semmi. A réti jávor szarvasok, az erdélyrén szarvasok vadásza ezután bement a városba, a fejedelemhez. A nép már messziről észrevette, de ekkor a fejedelem kiment a házából. Vajon a ti kedvetekért, vagy az én kedvemért jött ide? Maradjatok, mondta a népének, azután behívatta az embert, és a hét lánya közül a legkisebbet neki adta feleségül. Még csak váltságot se kért érte. Aztán nagy lakodalmat csaptak, csodálatos ételeket ettek, isteni italokat, még pálinkát is ittak. Közben odajött a fiú húga is, hozta a hétfejű erdei manó fogát, és bedugta a fiatal házasok párnájába. Elmúlt a lakodalom, a férj meg a feleség a hálófüggöny mögé mentek aludni. Ahogy az ember ledőlt, a fog keresztül szúrta a hátát. Reggelre már el is temették. Egyszerre csak az ember kutyái, a medve meg a farkas elkezdtek üvölteni, keresték őt. Elmentek a temetőbe, kiásták a testét. Mikor látták, hogy a gazdájuk meghalt, elhívták a vidrát meg a nyulacskát. A nyúl kihúzta belőle a fogat, az ember megélett, és egészséges lett, mint annak előtte. Fölkelt a fiú, visszament a házába, a medvének meg a farkasnak megparancsolta, hogy húgát tépjék szét. Így is lett. Az állatok a leányt széttépték. A réti jávor szarvasok vadásza, az erdeirén szarvasok vadásza pedig a fejedelemtől újból annyi ajándékot kapott, hogy gazdagon él belőle még ma is. Dugig van a háza vörös prémmel, tömve van fekete prémmel. Ládd, de komám, nekünk nem ad egy darabot se.
Kemjász a három testvér legkisebbike. Szinnya vidéki mese. Éldegélt, háldogált egyszer három fiú testvér. A legkisebbiket Kemjásznak hívták. Mindhárman házas emberek voltak. Egyszer az egyik nap az emberek elmentek vadászni. Mielőtt még elindultak volna, Kemjász, a három testvér legkisebbike, megmondta az asszonyoknak: aztán, ha elmegyünk, nehogy folyton folyvást kártyázzatok, mert lakik erre egy rossz, még bajba találtok keveredni vele. Ezzel az emberek útnak indultak. Az asszonyok meg nyomban kártyázni kezdtek. Kártyáznak, egyszer csak hallják ám. Kint recsegnek, ropognak a gallyak. Az erdei manó szellem, rémültek meg az asszonyok. Ugye megmondta a férjem, hogy ne kártyázzunk, sopánkodik most Kemjásznak a három testvér legkisebbikének a felesége a másik kettőnek. Látjátok, már itt is van. Valóban, alig telt bele egy kis idő, betoppant a hétfejű erdei manó szellem. Gyerekek, mondja az asszonyoknak, gyertek kártyázni. Hadd lássuk, ki az erősebb. Ha vesztek, megölhettek, ha nyerek, elviszlek benneteket. Az erdei manó szellem azon mód le is ült. Elsőnek a legidősebb asszony kezdett vele kártyázni. Kártyáztak, de aztán az erdei manó szellem a játékot egy-kettőre megnyerte. Mindjárt fogta hát a legidősebb asszonyt, és beletette a zsebébe. Ezután a középső asszony ült le vele kártyázni. Megint csak az erdei manó szellem lett a nyertes, úgyhogy a második asszony is belekerült a zsebébe. Most a legfiatalabb asszony, Kemjász, a három testvér legkisebbikének a felesége következett sorra. Játszottak, de végül ő is csak oda került a másik két asszony mellé, az erdei manó szellem zsebébe. Ezután az erdei manó szellem fogta magát, és hazament. Nem sokára hazaérkeztek a vadászatról az emberek. Látják ám, asszonyaik nincsenek sehol. Azt mondja most Kemjász a három testvér legkisebbik a bátyainak: Elmegyek és megkeresem őket. Hosszú ideig leszek-e oda, rövid ideig leszek-e oda, egyszer csak visszajövök velük. Kemjász, a három testvér legkisebbike, ekkor felkészülődött, és elindult. Ment, mendegélt, egyszer csak egy kis házikóhoz érkezett. A házban egy vaskovácsoló öreg üldögélt. Ahogy belép hozzá, az öreg kérdezi tőle. Kemjász, a három testvér legkisebbike, hová mész? Mit veszett el? Mi kéne neked? Hogy mi kéne nekem? Válaszolja Kemjász az öregnek. Valaki megszöktette az asszonyainkat, én meg elindultam, hogy megkeressem őket. Elindultál. De tudod-e, ki szöktette meg őket? Faggatja az öreg. Dehogy tudom, hisz ha tudnám, felelte Kemjász a három testvér legkisebbike. Hát ha nem tudod, én megmondom neked. Három napja erre járt a hétfejű erdei manó szellem. Ő vitte el őket. Kemjász erre megaludt az öregnél. Másnap reggel fölkelt, evett, ivott, aztán tovább ment. Ment, mendegélt, egyszer megint csak egy erdőszéli kis házikóra bukkant. A házikóban egy öreg ember üldögélt. Vasat kovácsolt. Ahogy betér hozzá, ez az öreg is megkérdi tőle. Kemjász, a három testvér legkisebbike, mi járatban vagy? Elvitte valaki az asszonyainkat, azokat keresem, válaszolja az öregnek. Tudod-e, ki vitte el őket? Mert ha nem tudod, én megmondom neked. Hét napja erre járt a hétfejű erdei manó szellem. Az vitte el őket. Ha a hétfejű erdei manó szellem vitte is el őket, én azért utánuk megyek, mondta most Kemjász az öregnek. Elmenni elmész utána, de mit csinálsz vele, ha beéred? Kérdezte az öreg. Sokan mentek már arra, de még egynek se sikerült végezni vele. Ennél az öregnél is ott maradt éjszakára. Reggel, amint fölkeltek, megszólalt az öreg. Nesze, itt van ez a vaskenyér. Menj, aztán majd útközben találkozol a hétfejű manó szellem szolgájával, akit úgy hívnak, hogy Farkas erdei mókus nagyságú. Ez, mielőtt meglát téged, futásra veszi a dolgot, de te csak kiálts utána, hogy eltévedtem, segítség, eltévedtem. Erre az rögtön megáll neked. Van annak az embernek egy vasdorongja. Akkora, hogyha megforgatja, hajladozni kezdenek még a fák is. Te kérd el tőle azzal, hogy majd viszed neki. Aztán, ha elvetted tőle, üsd agyon vele. Ezután te legyél a farkas erdei mókus nagyságú ember, s mintha az ő munkáját végeznéd, hordj be a hétfejű erdei manó szellem udvarára 7 szán fát, 7 ölfát. A vaskenyeret pedig vesd az ételébe. Kemjász magához vette a vaskenyeret, és elindult. Hosszú ideig mente, rövid ideig mente, egyszer csak találkozott a farkas erdei mókus nagyságú emberrel. Ahogy az meglátta őt, azon nyomban futni kezdett. Kemjász utána kiabált. Állj meg, ne szaladj el! Eltévedtem, eltévedt ember vagyok. Erre a farkas erdei mókus nagyságú csak ugyan meg is állt. Kemjász most odament hozzá. Az ember megkérdezte tőle. Hová mész? Éppen a te urathoz készültem szolgának, de eltévedtem, válaszolja Kemjász. Majd így folytatja. Ez már az 5. tele, hogy keresem. Ezzel elindultak. Útközben Kemjász, a három testvér legkisebbike azzal, hogy majd viszi helyette, elvette a farkas erdei mókus nagyságú embertől a vasdorongját. Mikor aztán az éppen elébe került, hozzávágta a vasdorongot, agyonütötte. Így most ő lett a farkas erdei mókus nagyságú ember. Összevágott 7 szánra való fát, behajtott a hétfejű erdei manó szellem udvarába, majd maga is bement a házba. Hogy bement, a hétfejű erdei manó szellem azt mondta neki. Farkas erdei mókus nagyságú kis szolgám, itt van már az evés ideje. Kemjász erre ennivalót, meg mi egymást tett oda főni, és hogy elkészült vele, bevitte a hétfejű erdei manó szellemnek. Etetni kezdte. Eteti, eteti, aztán egyszer csak beleejti a fazekába a vaskenyér felét. A kenyérből egyszerre kiugrott egy gyíkocska. Erről fogta az egészet, és beleöntötte a hétfejű erdei manó szellem kitátott szájába. Ezután nekilátott, hogy az asszonyoknak, az ő elrabolt asszonyaiknak is ebédet készítsen. El is készítette, majd bevitte hozzájuk. Ahogy elébük teszi az ételt, a legidősebb asszony azt mondja neki. Farkas erdei mókus nagyságú, Hozz nekem vizet. Kemjász erre fordult egyet. A vizesedénybe belejtette a gyűrűjét. Az asszony rögtön fölérte ésszel. Kemjász a három testvér legkisebbike van náluk. Már is mentek a hétfejű erdei manószellemhez, és így szóltak hozzá. Holnap reggel elmegyünk az erdőbe bogyót gyűjteni. Csak menjetek, hagyta rájuk az erdei manószellem. S az asszonyok meg is szöktek tőle. Hogy az asszonyok elmentek, farkas erdei mókus nagyságú megint csak nekiállt ennivalót készíteni. Mikor kész lett vele, csak úgy fazekostól bevitte a hétfejű erdei manószellemnek, és etetni kezdte. Etette, aztán belejtette a fazekába a vaskenyér másik felét. Majd fogta, és az egészet hirtelen beleöntötte a hétfejű erdei manószellem kitátott szájába. Hát az erdei manószellem a szent kis állattól nyomban megbolondult. Elvesztette az eszét. Ekkor az égből egy drótszálon hét kés ereszkedett le. Kemjász elővette kis hüvelyes kését, levágta vele a drótról a hét kést, aztán a hét késsel lenyisszantotta a hétfejű erdei manószellemnek mind a hét fejét. Majd kiugrott a házból, és szaladni kezdett. A hétfejű erdei manószellem törzse meg utána. Amint így futottak, Kemjász odaért ahhoz a házikóhoz, ahol előbb is megfordult, és gyorsan beugrott az ajtaján. Utána ugrott a hétfejű erdei manószellem törzse is. Fölpattant erre a vasat kovácsoló öreg, s fejszéjével odahúzott a hétfejű erdei manószellem törzsének. A hétfejű törzse egészen megtántorodott belé. Kemjász ez alatt meg kiugrott a házból, s megint csak szaladni kezdett. Szaladt, s csak hamar odaért a másik öreg emberhez. Beugrott hozzá is. Kiszaladt erre az öreg, és kirakott hirtelen egy vasvarsát. Jött is azon nyomban az erdei manószellem törzse, és belefutott be egyenesen a vasvarsába. Ekkor emberek rohantak elő, felkapták a vasvarsát, és belehajították az ob folyó mélyébe. Kemjász most neki készülődött, hogy a három asszonnyal elinduljon hazafelé. Még mielőtt elindultak volna, a két öreg azt mondja Kemjásznak. Volt egyszer neked apád meg anyád, aztán azoknak is apjuk meg anyjuk. Mi az ő őseik vagyunk, szüleid ősi szellemei. Azért jöttünk, hogy megsegítsünk titeket. Ezért hát, ha hazaértek, ne felejtsetek el nekünk áldozati csészét, áldozati üstöt állítani. Kemjász, a három testvér legkisebbike meghallgatta szavukat, majd a három asszonnyal útnak eredt. Hosszú ideig mentek, rövid ideig mentek, egyszer csak hazaérkeztek. Így hát mind a két bátyja visszakapta a maga feleségét. Kemjász is fogta a magáét, és újból csak éldegélni kezdtek. Egyszer Kemjász, a három testvér legkisebbike azt mondja a bátyjainak. Emberek, asszonyainkon igazságot kell tennünk. Erre a férfiak lekapták a legidősebb feleséget, és ütni kezdték. Ütötték, míg csak az asszony száján ki nem esett a rosszasága, egy tarka kő. Ezután az emberek fogták a középső asszonyt, s elverték őt is, míg csak a rosszasága, egy fehér kő ki nem esett a száján. Ezután ütni, verni kezdték a legkisebbet is, de ő ártatlan volt, az ő száján nem esett ki semmi. Ezzel hát igazságot is tettek. Most Kemjász, a három testvér legkisebbike fogta az asszonyát, és elment fel az ob folyó alsó futásához. A középső testvér is vette a feleségét, elment vele az ob folyó felső folyásához. A legidősebb pedig elment az Urál felé. Ott élnek ma is gazdagon, boldogan.
Elhangzott Népek meséi, Osztják népmesék. Fordította Gulya János. Közreműködtek a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Csapó János, Lenkei Edit, Sallós Gábor. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1978. szeptember 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.